Kösz. Nem tudom. Mintha állt volna a levegőben, repült is és állt is. Maga látta az arcát? Nemet intettem, megfogtam a karját, és megmagyaráztam neki, hogy mit akarok. Másszon ki egy ág végére, vegyen mindent szemügyre, és ha lát valamit, ordítson. Én addig tartom a lábát, és megpróbálom megakadályozni, hogy lezuhanjon. Meg tud tartani? Remélem. És ha nem, akkor tévedtem. Legnagyobb meglepetésemre elvigyorodott. Mag aztán olyan, mint a Shaolin kolostor szerzetesei. Nem próbálja szépítgetni a dolgot. Mi lesz, ha belénk vág a villám? Igaz is, fenyőfába belevág. Nem tudom, mondtam. Maga a botanikus nem én. Én inkább a rovarokhoz értek. Minden esetre sokkal gyakrabban hallottam, hogy fenyőfába vágott, mint szarvasbogárba. Kész van? Kész, a fene vinné el. Akkor induljon. És ha szabad kérnem, ne tegyen felesleges és váratlan mozdulatokat. A szüntelenül áztató esőtől olyan sikosak voltak az ágak, mintha jég fagyott volna rájuk. Nguyen Nam Fong sóhajtott, és elkezdett csúszkálni előre. Ahogy az ág vége felé közeledett, egyre nagyobb erővel kellett tartanom. Elérte azt a pontot, ahonnan már nem volt visszaút. Ha elengedem, menthetetlenül lezuhan a mélybe. Jól fog, hallottam megszeppent hangját. Lát valamit? Semmit. Itt semmit. Azaz, várjon csak! Tétovázott, aztán diadalmasan fölkiáltott. Megvan, Mr. Lawrence! Mi van meg? Tud még tartani? Cirka 10 másodpercig. Jó, akkor jövök vissza. Húzza a lábam! Mosolyogva landolt mellettem, és egyáltalán nem látszott tudatában lenni, mekkora életveszélytől szabadult. A szeme csillogott, mint Livingstonnak, amikor meglátta a Zambézit. Megtaláltam. A rohadt majdnem átvert. Képzelje, itt van közvetlenül az ág alatt, amin állunk. Egyetlen pillanatig azt hittem, a vikingről beszél. A kés felé kaptam, de még idejében leállítottam magam. Hogy vette észre? Rálógott a fejemre. Na gyerünk! Egészen belejött a mászásba, mint a majom kapaszkodott lefelé. Amikor mellé értem, egy megtermett ág tövére mutogatott, aztán bele a levegőbe. Ezen csúszkált a disznó. Hát és én még azt hittem, hogy röpköd. Lehajoltam, szemügyre vettem a kötél véget. Ezt már nem összesodort, rénszarvas szíjból fonták. Eltéphetetlen műanyag hegymászó kötél volt. A végére szerelt acélhorog olyan erősen kapaszkodott a fa ágába, hogy talán csak fűrésszel lehetett volna megszabadítani tőle. Egyszerre megértettem mindent, hogy tűnt fel a fejem felől, és hogyan bukkant fel röviddel ezután alattam, és hogy hogyan tűnt el Linda. Linda, Jézusom! Goyen Nam Fong elismerően bólogatott. Ragyogó ötlet. Ért a fickó a hegymászáshoz, úgy közlekedik a fák között, mint Tarzan. Maga utána tudná csinálni? Utána is fogjuk. Gyerünk! Megfogtam a kötelet, átkulcsoltam a lábamban, és elindultam előre. A villámok, mintha méltányolták volna igyekezetemet, vakító glória fényt vontak körém. A dörgések dísz-sortűze az agyamat hasogatta. A műanyag kötél, mintha szappannal lett volna bekelve. Néha az volt az érzésem, hogy többet csúszom visszafelé, mint amennyit megteszek előre. Ziháltam, köpködtem a vizet, és megpróbáltam elhessegetni a szemem körül röpködő lila karikákat. Mintha virágról virágra száldosó lepkék lettek volna. Végig gurultak a kötélen, és csúfolódva csalogattak maguk után. Megtorpantam egy pillanatra, hogy lélegzethez jussak. Valaki a hátamnak ütődött, és feljajdult. Nem tud szólni, ha megáll. Mi van, beijedt? Először gondoltam rá, hogy ez az ember semmitől se fél. Kivéve a sárkányt a rizsföldek szélén. Karnyújtásnyira voltam már csak a fától, amelyre a kötél átvezetett. Kinyújtottam a kezem, hogy átlendüljek rá, amikor valaki megelőzött. Vigyorgó békanyállal borított arc villant fel a villámfényben, és mintha a szájából is apró láng pattant volna felém. Kattanást hallottam, mintha karabinert pattintottak volna ki. Utolsó erőmmel elrúgtam magam a kötéltől, és belevágódtam a szemközti fa ágai közé. Éreztem, hogy elsodrok valakit az útból, valaki felkiáltott, valaki felém szúrt, a tőr a szemem előtt suhant el, aztán csak annyi idő maradt, hogy körül öleljek egy vastag ágat. Guyen nem fog kétségbe esett üvöltése, megfagyasztotta bennem a vért. Hosszan elnyújtva szállt a kiáltás, mintha szakadékba zuhant volna. Szorosan markoltam az ágakat, és arra gondoltam, hogy jó lenne felébredni. 58. fejezet. Odalent nem mozdult semmi, csak az eső ömlött a kábultan ázó földre. Felnéztem. Hegységnyi magasságban emelkedett felettem a fa csúcsa. Valami azt csukta, hogy jó lenne fölmenni és körülnézni odafent, de egy másik hang szerencsére lebeszélt róla. Ha elindulok fölfelé, alig, ha nem odalent végzem a földön, hiszen annyi erőm sincs már, hogy rendesen kapaszkodjam. Aztán kiderült, hogy mégis van. Amikor meghallottam a nyőszörgő hangot, mintha ezer középkori lovag ereje költözött volna belém. Leslie, Mr. Lawrence, természetesen Linda hangja volt. Dacolva az elemekkel megpróbáltam fölállni. Legnagyobb elképedésemre sikerült. Igazán elégedett azonban csak akkor voltam, amikor közvetlenül a fejem felett megpillantottam egyik edzőcipőmet. Mély lélegzetet vettem, és ordítottam, mint a sakál. Linda, hall engem! Om, jött a válasz. Itt vagyok maga alatt, maradjon nyugton, megpróbálom leszedni. Ne ijedjen meg, ha megfogom a lábát. Ami ezután következett életre szóló élmény lett volna, ha nem egy fa tetején vagyunk. Akárhová nyúltam, ugyanis olyan helyekre tévedt a kezem, amelyek megközelítése, akár szemmel is, közszemérem elleni vétségnek számít tartózkodóbb polgári körökben. A mi helyzetünkben azonban felborultak az erkölcsi normák. Olyannyira, hogy mire felocsúttam volna, már a nyakamban ült. De szorult helyzetem ellenére is mennyei boldogság járt át. Igazán nem volt ellenemre való a pozíció, annak ellenére sem, hogy jó 25-30 méteres mélység tátongott alattunk. Linda hozzám dörgölte az orrát, és megcsókolt. Igyekeztem nem elveszíteni az egyensúlyomat, miközben arra gondoltam, hogy mi az ördögért sír olyan elkeseredetten. Sós könnyei a számba folytak az esővel keveredve. Linda, szólongattam, térjen magához! Nem ártana, ha megpróbálnánk elindulni lefelé. Nem akarom ijeszgetni, de a könnyei egyre sósabbak lettek. Megsimogattam az arcát, a nyakát. Aztán a kezemre néztem. Még a szapora eső is csak lassan tudta lemosni róla a vért. 59. fejezet. Szerencsére a nyakát felszakító kés nem ért ütőeret. Vére a ruhájára folyt, onnan az ágakra, mintha a hatalmas fenyőfa is vele vérzett volna. Bűvész mutatvány szerű trükkök egész sorára volt szükségem, hogy elővarázsoljam a zsebkendőmet. Annál is inkább, mert a viking kését nem akartam kiengedni a kezemből. Amikor végre sikerült a zsebkendőmhöz jutni, körülkötöttem vele a nyakát. A kötés pillanatok alatt átvérzett, mintha divatos vörös nyakkendő libegett volna rajta. Úristen, suttogta, azt hittem megöl. Egyszerűen borzalmas volt, és a távcsövet is elvesztettem. Azt hittem valami madár vagy állat. Néztem a tábort, és megpróbáltam megfigyelni egy-két apróságot, mikor meghallottam, hogy jön mögöttem valaki. Megrándult a válla, és magához szorított. Nyugalom, mondtam. Már vége? Vége? Azt hiszem, halálomig emlékezni fogok rá. Megfordultam, hogy megnézzem, mi az, amikor elkapta a nyakam. Szőrös a karja, vagy talán valami állat bőrbe burkolja, az arca pedig, mintha kenőccsel vagy iszappal lenne bekenve. És békanyál lóg le róla, borzalmas, mintha az ingoványból kelt volna ki, éppen olyan. Jézusom, sohasem láttam még ilyen közelről. Aztán egyszer csak ott volt a kés a torkom előtt, csak akkor megéreztem, hogy végem. Hogy egy szempillantás alatt átvágja a torkom, mint azokét a szerencsétlenekét. Összerázkódtam, és megcsókoltam a nyakát, közvetlenül a még mindig vérző sebe fölött. Az volt a szerencsém, hogy nálam volt a távcső, azt hiszem elkezdtem ütni vele. Talán a kezére is üthettem, mert mintha felordított volna, persze az is lehet, hogy én ordítottam, nem tudom. Fölragadott, mint a Tarzan filmekben a majmok, azt a lányt, és átsúszott velem a másik fára. És a késsel egyre csak ott hadonászott a torkom előtt. Többre nem igen emlékszem. Amikor meghallottam a hangod, ó, Istenem, mondani akart még valamit, de egy utolsó bajliós mennydörgés elnyomta a szavát, mintha megállt volna a levegő. Az ágak mozgása megszűnt, csak a levelekről lecsepegő esőcseppek kopogása hallatszott. Fölnéztem a fa csúcsára. A kilátást eltakaró zöld ágak között felénk csillogott. A lenyugvó nap vörös fénye. A vihar véget ért. Úgy nézett ki az erdő, mintha bombatámadás érte volna. A talajt vad összevisszaságban letört ágak, levert tobozok, halomba hordott tűlevelek borították. Nem igen tudnék beszámolni róla, hogyan értük el a földet. Arra emlékszem csak, hogy amikor végre leért a lábam, végigvetettem magam a levélcsomókon. A mellém zuhanó testről tudtam, hogy Lindáé, szándékomban volt kinyújtani érte a kezem, de nem volt elég erőm hozzá. Bizonyos idő múlva arra ébredtem, hogy gőzölgök, mint a szaunában. Felültem, megpróbáltam tájékozódni. Éppen ebben a pillanatban tántorgott elő egy vastag fatörzs mögül Frank Huckabee. Szája nyitva, lihegett, mintha nehezen kapna levegőt. Egyik kezével a fejét fogta, másikkal vakarta az oldalát, mintha hangyák mentek volna az ingébe. Leroskadt mellém, és immár két kézzel folytatta a vakaródzást, szemügyre vettem a fickót. Inkább egy háromnapos vízi hullára emlékeztetett, mint saját korábbi önmagára. Mit csodálkozik? Nézett rám dühösen. Elmentem, hogy körülnézek egy kicsit, amikor kitört ez az átkozott vihar. Ide futottam, de magukat nem találtam sehol, csak egy-két elhagyott ruhadarabjukat. Arra gondoltam, keresek valami vackot magamnak, amíg elvonul a haddelhad. Pechemre betévedtem egy csalánmezőbe. Itt kezdődik, vagy 30 lépésnyire. Mire föleszméltem, már nem tudtam kijönni belőle. Úramisten, ezt nem lehet kibírni. Guyen nem fog, professzor? Ő kérdezte, pedig én is kérdezhettem volna. Eddig nem érdeklődtem, mert tapasztalatból tudom, hogy a rossz hírek érkezését nem kell kiprovokálni, megjönnek azok maguktól is, akár akarjuk, akár nem. Legnagyobb meglepetésemre azonban nem a süket csend válaszolt, hanem maga Nguyen Nam Phong. Itt vagyok! Annak a fenyőnek a legalsó ágán ült, amelyre fél órával ezelőtt volt szerencsénk fölkapaszkodni. Ült, mint egy óriási törött szárnyú madár. Ha korábban Frank Huckabee-t háromnapos vízi hullához hasonlítottam, hát akkor Guyen nem fognak is kiállt ez a dicséret. Ha ilyen állapotban találkozik a sárkányal a rizsföldeken, alig hanem a sárkány rémült volna meg tőle. Ránk mosolygott véres össze-vissza horzsult képével, aztán könnyedén, mint egy mókus, lehuppant a földre. Amikor a fickó kikapcsolta a karabinert, azt hittem, hogy végem. Annyit láttam csak, hogy magának sikerült megkapaszkodni az ágakban. Szerencsére nem eresztettem el a kötél végét. Repültem, mint Tarzan, zúgy be az ágak közé, aztán fönnakadtam a fán. Éppen lekászálódtam volna, hogy a maga segítségére siessek, amikor kitört az égi háború. Ha nem akartam lepottyanni, kapaszkodnom kellett. Örülök, hogy Miss Ösztögárnak nem esett baja. Hol a viking? Frank Huckabee eltátotta a száját és ránk merett. Annyira meglepődött, hogy még a vakaródzásról is megfeledkezett. 60. fejezet. A régészek tábora sem a szebbik képét mutatta. Elszorult a szívem, amikor megpillantottam a hamukupacot, amely Donna Welsh lakókocsiából megmaradt. Lehúnytam a szemem, megpróbáltam harcolni a feltörő hányinger ellen, de egyelőre sikertelenül. A faháza környékét elröpült ruhadarabok, elszabadult ponyvák, műanyag fóliák és faágak borították. Egy palával fedett faháznak hiányzott a teteje. Tulajdonosa egy szőke, magas, vékony férfi, összeszorított ököllel az eget fenyegette, és németül káromkodott. Frank Fader magába roskadva ült karos székében, gondterhelten szemléve teját készítő asszisztensnője pompás fenekét. Ahogy beléptünk, már ömlött is szájából a panasz. Talán észre se vette, hogy nem egészen úgy vagyunk öltözve, hogy illendő lenne. Éppen ez a vihar hiányzott, vitte volna el az ördög. Különben örülök, hogy meglátogattak. Néhány napig úgy sem tudunk mit csinálni, amíg nem szárad fel a talaj. Teát vagy egyéb italt parancsolnak? Amikor felfedezte a Linda ruháján mutatkozó folytonossági hiányokat, minden figyelmével felém fordult. Úgy tudom, a kisasszony biológus. Ó, igen, mondta könnyedén Linda. Elsősorban az, sőt, ma már kizárólag, de valaha én gondoztam a viking anyagokat. Például a National Geographicban és a viking kutatások, suttogta Frank Fader falfehéren. Linda Östergaard. Akkoriban, mintha lett volna valami más neve is. Östergaard Hansen, mondta Linda a férjem után. Miután elváltunk, lemondtam az övéről. Frank Fader dermedten bámult maga elé. Huckabee elégedetten vakarózott. Guyen nem fogunk pedig egy külön nyomatba mélyedt, amelyet a polcról emelt le. Megmagyarázhatatlan feszültség töltötte be a szobát, mintha ez a két ember jól ismerné egymást, mintha tudna a másikról, csak előttünk, idegenek előtt nem akarózna föllebbenteni a múlt fájtlát. E szerint maga igazi viking szakértő, mondta Frank Fader óvatosan. Egyszer az ön egyik cikkét is én gondoztam. A berszerkerekről, mondta Frank Fader. Hát az meg mi az ördög, kérdeztem, hogy valamelyest én is belefolyjak a beszélgetésbe. Ha lenne belőle külön nyomatom, adnék magának egyet, biztosította a professzor. Magát bizonyára érdekelné. Azok közé a titkok közé tartozik, amelyek máig nincsenek megfejtve. Valóban? Hát, ha kíváncsi rá, elmondhatom. Viking kori elit alakulatokról lehet szó. A berserker alig, hanem medveingest jelent. Arra az ősi hitre alapozva, hogy egyes emberek képesek állatok alakját ölteni. Gondoljon csak a vérfarkas, a farkas ember legendájára. Tanulmányoztam a szagák idevágó részleteit, és arra megállapításra jutottam, hogy a berserkerek pszichopaták voltak. Vezetőik annyira fölhergelték őket, hogy szinte öntudatlan állapotban rontottak az ellenségre. Lehet, hogy bizonyos narkotikumokkal is besegítettek nekik. Egyes leírások szerint szekercéjükkel a vállukon rohantak a csatában, habzott a szájuk, örjöngtek, mint a veszett vadállatok. Olyan lelkesedéssel ecsetelte a berszerkerek valóban nem mindennapi képességeit, hogy azt kellett hinnem, hogy valamit el akar rejteni mögéjük. Hirtelen fölriadt, és Linda nyakára merett. Jézusom, hiszen maga vérzik, kisasszony. Linda hidegen bólintott. Tudom. Frank Fader arca megrándult, s lassan remegő kézzel a torkához nyúlt. Csak nem? Linda fölállt, odalépett hozzá, és a karjára tette a kezét. Nem lenne jobb, ha mindent elmondana, professzor úr. Bután néztem rájuk, csak az Ádám csutkán mozgott, megállíthatatlanul.